Hetedik fejezet. Múlnak a hetek. Pepike megalkuszik. A palacsintában nincsen csont. Minden megváltozott, különösen Rézi. Pálfi karmester zongora órákat ad. Körner mama szemrehányásokat tesz magának. Anni Haberzetzer nyaklevest kap. Egy kirándulás, amilyen még nem volt. Hetek múltak el az első nap és első éjjel óta az idegen világban, vadidegen emberek között. Hetek, melyek folyamán minden pillanat, minden véletlen, minden találkozás, veszélyt és leleplezést hozhatott. Hetek igen sok szívdobogással és némely posztresztánt levelekkel, amelyek új, sürgős felvilágosításokat kértek. Minden jól zajlott le. Nyilván egy kis szerencse is közrejátszott. Luisa a főzést megint megtanulta. A müncheni tanítónők bizonyos mértékig beletörődtek, hogy a kis Körner a vakációról kevésbé szorgalmasan, rendesen és figyelmesen, viszont annál élénkebben és talpra esettebben tért vissza. Bécsi kartársnőik pedig egyáltalán nem bánják, hogy Pálfi karmester lánya újabban jobban figyel és jobban tud szorozni. Éppen tegnap mondta a tanári szobában Stettner kisasszony, Brugbauer kisasszonynak meglehetősen nagyképűen. Luisa fejlődése figyelemreméltó, kedves kartársnő, minden pedagógus szem számára tanulságos élmény. Ahogy itt a vérmérséklet szertelenségéből csendesen működő, fegyelmezett erő képződött, pajkosságból derű és torkoskodó tudásszomból állandó, a legaprólékosabb részletekre kiterjedő művelődni akarás, nos, kedves kartársnő, ez páratlan. És ne feledje, hogy ez a változás, a jellemnek ezen átalakulása egy magasabb, fegyelmezett formába teljesen magától, minden külső nevelő nyomás nélkül történt. Brugbauer kisasszony buzgón bólogatott, és így válaszolt. A jellemnek ez a maga kibontása, ez a formára törekvő akarat Luisa írásának megváltozásában is mutatkozik. Mindig is mondom, hogy írás és jellem, ám de engedjük el magunknak, mit is mond mindig Brugbauer kisasszony. Hallgassuk meg inkább maradéktalan elismeréssel, hogy Pepike, dr. Strobl udvari tanácsos kutyája, egy idő óta ismét fölvette azt a régi szokását, hogy a karmester úr asztalánál ülő kislányt üdvözölje. Megalkudott vele, noha kutya értelmét meghaladta, hogy Luisének nincs többé Luisa szaga. Az embereknél sok minden lehetséges, miért lenne éppen ez lehetetlen. Különben a kedves kislány újabban nem eszik olyan sok palacsintát, viszont nagy élvezettel fogyaszt húsneműeket. Ha már most meggondoljuk, hogy a palacsintának nincsen csontja, a karajnak pedig örvendetesen sok van, úgy kétszeresen megérthetjük, hogy az állat hát legyőzte tartózkodását. Ha Luisa tanítónői úgy találják, hogy a kislány bámulatra méltóan megváltozott, mit szólnának Rézihez, a házvezetőnőhöz, ha közelebbről ismernék? Mert Rézi, ez nem vitás, csak ugyan teljesen más emberré lett. Lehet, hogy nem is alapjában véve volt csaló, hanyag és lusta, talán csak mert hiányzott az éles szem, amely mindenre ügyel és mindent lát. Mióta Lotte a házban van, és szeliden, de elháríthatatlanul mindent megvizsgál, mindent fölfedez és mindent tud, ami csak konyháról és pincéről tudnivaló, Rézi elsőrangú munkaerővé fejlődött. Lotte rábeszélte apját, hogy a háztartás pénzt többé ne Rézinek, hanem neki kézbesítse. Bizonyos fokig mulatságos, mikor Rézi bekopogtat a gyerekszobába, és a 9 éves gyerektől kéri el a pénzt, aki komolyan írja leckéjét az asztalnál. Engedelmesen közli, hogy mit kell vásárolnia, mit akar vacsorára főzni, és hogy mire van még egyébként szükség a háztartásban. Lotte gyors költségvetést csinál, pénzt vesz elő a fiókból, leszámolja Rézinek, és beírja az összeget egy füzetbe. Este aztán lelkiismeretesen elszámolnak a konyhaasztalnál. Még apának is feltűnt, hogy a háztartás azelőtt többe került, hogy most, ha bár kevesebb pénzt ad, állandóan virágál az asztalán, még oda át a körúti műteremben is, és hogy a Rotenthun utcában igazából otthonos lett a lakás. Ha! mintha asszony lenne a háznál, gondolta a múltkor. E gondolatra aztán nem csekély mértékben meg is riadt. Hogy pedig ő mostanában gyakrabban és hosszabban üldögél a Rotenturm utcában, az meg Iréne Gerlach kisasszonynak, a Praliné hölgynek tűnt fel. A karmester urat ezért bizonyos fokig felelősségre is vonta. Nagyon óvatosan persze, mert a művészek érzékenyek. Igen, tudod, felelte a férfi, a múltkor arra megyek haza, hogy Louis-Erl ott ül a zongoránál, és szép csendesen és vidáman kalimpál a billentyűkön. Hozzá még egy kis dalocskát énekel, mondhatom aranyosan, holott régebben nem ült volna a zongorához, ha odapofozták volna se. És? Kérdezte Gerlach kisasszony, és szemöldökét a haja széléig vonta fel. És? Pál fiúr zavartan nevetett. Hát, azóta zongora órákat adok neki, pokolian mulattatja, egyébként engem is. Gerlach kisasszony nagyon lekicsinlő pillantást lövelt feléje, ugyanis ő szellemileg magasan álló személyiség, azután szúrósan így nyilatkozott. Azt hittem, zeneszerző vagy, nem pedig kislányok zongora tanára. Régebben senki sem mondhatott volna ilyet Ludwig Pálfinak, a művésznek a szemébe, most fölnevetett, mint egy iskolás fiú. De hiszen soha életemben nem komponáltam annyit, mint éppen most, és soha ilyen jót. S vajon mi lesz az? Gyermekopera, hangzott a felelet. A tanítónők szemében tehát megváltozott Louise. A gyerek szemében megváltozott Rézi és Pepike. Az apa szemében megváltozott a Rotenturm utca. Mennyi változás! Münchenben persze szintén megváltozott egy és más. Mikor anyu észrevette, hogy Lotti már nem olyan házias, az iskolában pedig nem olyan szorgalmas, viszont elevenebb és vidámabb, mint azelőtt, magába szállott, s így elmélkedett. Louise Lottette, egy hajlítható kis lényből házvezetőnőt csináltál, nem gyermeket. Hát alig töltött néhány hetet vele egykorúakkal a hegyekben egy tónál, már is az lett belőle, aminek mindig is kellett volna lennie. Vidám kislány, akit nemigen nyomasztanak a te gondjaid. Te túlságosan önző voltál. Fúj! Örülj, hogy Lotti derűs és boldog. Mi történik, ha a mosogatás